Üdvözlünk mindenkit, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Én Kántor Endre vagyok, és hogyha tehetitek, keressétek fel a borravaló.hu oldalt, vagy a Facebook oldalunkat, Insta oldalunkat, ahol az összes eddigi tartalmunk podcastként meghallgatható, és lehet nyilván hozzászólni ezekhez is. Most pedig szerzőtársam Katona Csaba, a beszélgető társam ebben az adásban, akivel nyári élményeinket próbáljuk meg összeszedni, így szeptember vége felé. Szia Csaba!
Szerbusz, és köszönetetek, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, te mi az, amit hoztál, merre jártál, csináljunk egy ilyen ízelítőt.
Hát jó néhány helyen megfordultam, említhetném Nyitrát, Nagyváradot, Nagybányát, Zabolát, de két olyan dolog van, ami azt gondolom a gasztronómiailag különösen érdekes volt számomra, hiszen ezeken a helyeken azért már visszatérő ember voltam. Az egyik az Kappadókia, tehát hogy Anatólia belseje, a másik pedig szintén egy olyan hely, ahol már jártam, de nem lehet elégszer, ez Berlin.
Na, ez nagyon érdekes mind. Én egyébként a Zabola volt az, ami felkaptam a fejemet, hogy meg lehet-e zabolázni? Ez ugye...
Maradjunk a nyomon, hogy természetesen előfordulhatnak áthallások, de ezúttal egy török-magyar viszonyrendszerről szóló kötet bemutatója okán fordultam ott elő, nevezetesen arról volt szó, hogy Rodos tó, mint a Rákóczi kultuszalándok városa, a török, illetve a magyar mentális térképen hogyan jelenik meg. És ezúttal is szeretném megköszönni az ottani közönségnek, hogy olyan teltházzal ment el a bemutató, amire abszolút nem számítottam, teljes őszinte érdeklődéssel, kérdésekkel, tehát minden történész erre vágyik.
Zseniális, jó, oké. Kappadókia akkor mivel járult hozzá a gasztro élményeidhez?
Hát ott kezdeném az egészet, hogy hogyan jött ez a Kappadókia. Van nekem két kiváló török barátom, Emre Szarál és Ahmed Szarál, ők testvérek, egyik történész, másikuk bankár, és nagyon-nagyon szeretik Magyarországot. Tavasszal is erre jártak, és magukkal hozták Számet nevezetű barátjukat, aki, hát maradjunk annyiban, hogy beavattatott a magyar gasztronómia rejtelmeibe. Tehát először járt Magyarországon, és rácsodálkozott arra az anyagra, amit úgy hívnak, hogy pálinka.
Ja, értem, oké.
És akkor megjártunk még egy-két jó éttermet, és felvetettem Számetnek, hogy majd, ha én megyek Törökországba, akkor Kappadókiát szeretném megcélozni, mire ő közölte velem, hogy ő Ürgüpben született, nagyon otthon mozog ezen a vidéken, szóval ne feledkezzek el róla, ha arra járok. Hát így kezdődött, ami azt jelentette, hogy Számet, illetve a Szarál fivérek révén elég komoly helyi erők álltak a rendelkezésemre ahhoz, hogy véletlenül se turistrep irányba mozduljak el.
És ami lássuk be, egyébként nem nehéz. Tehát, hogyha akár, ha csak egyszerűen Isztambulban mászkál az ember, elég gyorsan áldozatává válhat ilyesminek.
Nagyon-nagyon gyorsan, de az a helyzet, hogy ezért fontos, hogy az embernek vannak ilyen remek barátai, akik ilyenkor meg tudják adni azt a hátteret, ami elkerülhetővé teszi azokat a csapdákat, ami igazából nem veszel sokat az élményből, de hozzá se ad. De akár el is vehet természetesen. Na hát így történt, hogy rögtön egy olyan városban sikerült indítani, Kayseri-ben, ahol felvetették, hogy van bizony két olyan étel, ami nagyon-nagyon jellegzetes helyi étel, és természetesen egyiket se hagytam ki. És ez a kettő, ez nem más volt, mint az egyik a manti. Na most, igen, jogos a kérdés, mi az a manti. Némiképp ismerős lesz, tehát ha egy tésztát megtöltünk hússal, akkor ezzel már találkozunk mondjuk ravioli formába, pálmenyi, pirimenyi, pirog, és itt miben különbözik a manti ettől? Na, attól különbözik leginkább, hogy nagyon-nagyon pici. Tehát mutatom, de körülbelül egy cent is. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg elképesztő türelemjáték egy ilyet megtölteni ezzel a darált hússal, de hát valahogy nyilván technikailag meg tudják oldani, és ezzel az étellel abban a formában lehet leginkább találkozni, hogy az ember lánya vagy fia leül, kap egy hatalmas tányérral ebből, jellemző módon kanalat is adnak mellé, mert sokkal könnyebb úgy enni, mert a villáról...
Ez főzve van?
Hajlamosan. Megvan főzve, így van, megvan főzve, és egy jó adag fűszeres tejföl kerül a tetejére, és ennek az egésznek egy nagyon egyszerű étel, de mégiscsak egy olyan ízorgia a vége, hogy az ember a legnagyobb örömmel kanalazgatja, főleg ha előtte mondjuk egy raki is lement, meg esetleg utána.
Igen, visszakérdeznék akkor a török barátodra, aki rácsodálkozott a pálinkára, hogy milyen módon csodálkozott rá, hiszen pont az általad említett raki az rendelkezésre áll.
Természetesen, de ugye a raki, az a török raki az meglehetősen közel áll a görög húzóhoz. Igen. Egyszerűen fogalmazva ugyanaz, csak ezt nem feltétlenül szeretik így hallani.
Sőt, ugye Albániától is tehát nagyon nagy hatása volt ennek az italnak, és elég messze eljutott Macedónia, Makedónia, Makedónia, Észak-Görögország, ahogy akarjuk ezeket nevezni, de Albániában is találkoztam vele, és a különbség az volt, hogy mennyire van ánizsal átitatva ez a sztori, mennyire ánizsos.
Így van, ilyen nüansznyi, vagy kevésbé nüansznyi különbségek vannak, sőt, arak néven még az arab világban is lehet vele találkozni, ugye kivételt igazából Bulgária képez, ahol ezt az italt masztika néven kapjuk meg, ami hát a Magyarországon mindig erős nevetésre sorkal számos ember némely áthallások okán. Náluk a raki az a szőlőpálinkát jelzi, tehát hogy lássuk, hogy mennyire bonyolult valaminek a megnevezésen. A visszatérve Szemetrevel az történt, hogy ugye a két általam említett testvér révén került Magyarországra, mert mindig kérdezte tőlük, hogy miért jöttök ti mindig Magyarországra, ők pedig rábírták, hogy hát akkor nézze meg, és akkor meg fogja tudni. Na most a első adag az egy cigány, egy pálinka volt, ezt én kínáltam meg vele a szobámban, őt is meg valamennyivel elevő kollégát, ez igen ízlett nekik. Majd ezt követően pedig a Ferdinánd Monorhia Csesőrházban táplálkoztunk legalább kétszer, viszont ha már arra jártunk, akkor részben cseh párlatokat, ezeket ugye nem szabad pálinkának nevezni, de főleg magyar pálinkákat kóstoltunk. És amire ő nagyon rácsodálkozott és nagyon tetszett neki, az az ízgazdagság volt, hiszen nagyon sokféle pálinkával találkozott. Félreértés ne essék, még csak kapatos se lett, kóstolt mindenből egy nagyon picit, és ennek nyomán pedig, hát most nem azt mondom, hogy a rajongója lett, de azért határeset.
Oké, vissza a mantira, hogy ez egy apró tészta étel, amit ugye megtöltenek darált hússal, illetve hát gondolom, hogy a darált hús az valamilyen módon fűszerezve, hogy el van készítve, és akkor erre kerül ez a tejfölös, fűszeres tejfölös öntet.
Klasszikus egytál ételként lehet ezt fogyasztani, és abszolút népszerű mindenhol az ég egy ott a világon, ahol találkozni lehet vele. Ahol én laktam, az egy olyan kis település volt nem messze Ürgüptől. A Ürgüp egyébként, szóval maga ez a rész, ahol én jártam, az egy olyan területe volt Kapadókiának, ahol nagyon-nagyon sokáig dominánsan jelen volt a kapadókai görög lakosság, és ez a görög lakosság hát 1923-24 óta ugye jelentősen megfogyatkozott tekintettel az akkori politikai eseményekre. Ezt csak azért említeném meg, mert például Ürgüp is Prokópi néven volt ismert, ugye ez volt a görög neve, ahol pedig én laktam, annak az a neve annak a településnek, hogy Mustafa Pasa, így egybe, de Sinassos néven is lehetett vele találkozni. Ez csak egy apró kitekintés, elmozdulva egy picit a gasztronómia felől, hogy a helyi propagandában, turisztikai propagandában a görög név hangsúlyosan jelen van. Tehát annak ellenére, hogy a görög-török történelem ugye meglehetősen terhelt ellentéttel, a helyiek büszkék a görög-örökségükre. Van egy étterem, ennek Old Greek House a neve angolul, tehát ezt így is hirdették, illetve ami nagyon-nagyon megragadott engem, hogy rögtön az első napon egy Mustafa nevű árus megszólított, látván, hogy hát külföldi, és ennek az lett a következmény, hogy mondta, hogy itt nincs turisztikai hivatal, ez egy pici falu, de itt van egy angol nyelvű prospektus, amin szerepelnek a helyi nevezetességek, és ott minden ott volt a görög örökségről is. És Mustafával aztán elég jó barátságba keveredtem az úton is, köszönöm neki. És hát csak azért utaltam erre a Mustafa vagy Sinassos nevű helyre, mert mantit itt is lehetett kapni. Tehát ez regionálisan egy olyan étel, amit lényegében minden étteremben, az elegánsabbakban is, meg az utcai kifőzdékben is kínáltak, aminek tényleg azt a következtetés lehet lemondani, hogy igen, ez egy mindenhol kapható étel. Ugyanakkor azonban Kaiseriben, ez ugye az ókori Kaiszárea, vagy Cézárea, na itt volt egy másik olyan jellegzetesnek nevezett kaja is, amire azt mondták, hogy na ez viszont kifejezetten kajszeri, ez pedig nem más, mint a szucsuk.
Na, a szucsukról akkor majd a következő blogban beszéljünk, hogy akkor ki tud fejteni, hogy micsoda. Közben eszembe jutott, hogy lehet, hogy a városnak az elnevezése az közelebb áll az eredeti kiejtéshez. Ugye erről megy egy ilyen vita, hogy van fonetikailag a latin, és lehet, hogy ez a modernizáló, kicsit elferdített Cézár, ez valójában Kaiszár vagy Kaiszer lehet. Tehát annak idején. Úgyhogy nyári élményeinket, vagy élményeinkről beszélgetünk Katona Csaba történésszel, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk.